Tisztelt gyülekezet, kedves testvérek! A mai napon folytatva a délelőtti témát, az Isten igazságáról, az örökkévaló evangéliumáról és az ahhoz való viszonyunkról szeretnék szólni. Nem leszek hosszú, mert már eléggé elment az idő is, csak alappilléreket szeretnék lefektetni. Az örökkévaló evangélium, ami a bibliai proféciák szerint az, ami az Istentől jön, az az egyedüli hirdettetni fog az egész világul, bizonságul minden népnek, és akkor jön el a vég. A jól ismert bibliai profécia szakasza az apokaliptikus Jézusi beszédből. De az örökkévaló evangéliumnak vannak alappillérei, amiket ugyanúgy, ahogy mindenféle rendszert kikezd az ellenség, ugyanúgy az evangéliumot is kikezdi az ellenség. Az egyik alapzata az evangéliumnak a megértése és a pontos beazonosítása a dolgoknak. Ahogy most is tettük délelőtt a szombatiskolán, hogy az isteni kijelentéseket a megfelelő módon, úgy, ahogy az Isten szánja, meg kell értenünk. Ezt nem szabad kikerülni, és nem szabad háttérbe tenni, mert az Isten által adott ismeret az annyira fontos, hogy képes volt Isten egybegyűjteni egy könyv formájába, és több ezer éven keresztül megőrizni számunkra, hogy ne lehessen tévelyegni. Tehát ennek az ismerete fontos számunkra, és ezeknek a dolgoknak a körbejárása, beazonosítása is ugyanolyan fontos számunkra, mint amikor egy szakmában meg akarunk alapozódni, és az ahhoz szükséges információkkal rendelkeznünk kell, hogy jól tudjuk azt művelni és képviselni. Ezért a megértésre nagyon nagy hangsúlyt tesz az Isten. Emlékeztek, hogy Jézus életében is hányszor volt az, hogy visszakérdezett, hogy biztos, hogy megértettétek? Jól értitek? Értitek-e, amit mondok? Ugye többször visszakérdezte, mert fontos volt számára, hogy az isteni kinyilatkoztatások értve legyenek. És hogy mennyire fontos az, hogy a tényszerű látásmódot, az Úrtól való látásmódot magunkévá tegyük, azt pedig a főpapi imájában alapozta meg Jézus, amikor így imádkozott, hogy megismerjenek téged, azért imádkozott, hogy megismerjenek téged az egyedüli igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. És ugye Istent megismerni, és Jézus Krisztust megismerni nem más egyházakból lehet, testvérek. Vannak csírák, vannak jó dolgok más egyházakban is, de mi azért vagyunk adventisták, és azért választottuk szövetséges társunkul a jó Istent, mert kimondtuk és meggyőződtünk arról, hogy ennek a megismerését és a képviseletét itt találtuk meg. Nem az egyház üdvözít, de az adventista tanok és igazságok, azok olyan kincsek és örökérvényű dolgok, és pontosak itt az utolsó időben, hogy nem tehetjük le a voksunkat máshol, akkor sem, hogyha vannak, mondom, igazságok ott is, és vannak képviseletek is. Olyannyira nem tehetjük le máshol a voksunkat, és nem összekeverendő ez a két dolog, hogy emlékeztek, az egész Ószövetség arra épült, és azon munkálkodott az Isten, hogy ne keveredjen más kultuszokkal, más népekkel az Isten népe, és még kicsit se engedjen az ottani tanításoknak. Erre most azért helyezek hangsúlyt, mert mondhatjuk azt, hogy az Ószövetség idejében pogány kultuszok voltak, és jól elkülöníthetőek voltak ugye az Isten által képviselt dolgoktól. De nem azt látjuk az Ószövetség népénél, hogy szépen lassan vették át a pogány elemeket, és társultak velük. És mit olvasunk a mai kereszténységről? Ugye az egyik részét, a hatalmi kereszténységet, azt elég jól megbeszéltük most, arra én most nem térnék ki, mert erre egyértelműen azt mondja a Jóisten, hogy nem tőle való kezdeményezés volt a kialakulása. A kialakulása eleve egy kudarcon és egy sátántól jövő dolgon alapult, és Sátán királyi székénél jött létre. Tehát ezt nem érinteném, mert ezt értjük és látjuk. De azok a protestáns egyházak, akik a protestantizmusból nőttek ki, azokról is van Istennek véleménye, És úgy beszél róluk, mint a parázna lányokról. Tehát, testvérek, fontos megkülönböztetni azt, hogy tiszteljük, szeretjük, becsüljük, és élünk az akárhol lévő emberekért, mert ez szükséges, ez az Isten követésnek az alapfeltétele. És különbséget tudunk tenni a között, hogy amellett, hogy tiszteljük, szeretjük és becsüljük, de nem elegyedünk bele az ő tanításaiba. Ezt azért emelem ki, mert nagyon széles körben látom azt a tendenciát köreinken belül, hogy úgy hallgatunk és úgy járunk máshova, hogy mi onnan szeretnénk tanulni. Nincs a népünknek Istene? Vagy nincs, aki tanítson bennünket? Vagy nem juthatunk teljes ismeretre a Biblia alapján? Nekünk onnan kell tanulnunk, amiről azt mondja az Isten, hogy paráznává lettek ezek az egyházak. Vigyázat, testvérek, mert ezek a szokások, ezek a hangzatos dolgok, a szépen, a jón, az igaz alapon megnyilvánulva veszélyesek lehetnek számunkra. És csak egy dolgot mondanék, mostanában sokat foglalkoztam ezzel a témával, hogy hogyan is jött be a kereszténységbe a különböző tanítások rendszere, ugye a hatalmi kereszténységbe, és az első század végétől már kezdődtek azok a beszüremkedések, amelyek nem isteni alapon nyugodtak. A harmadik századtól pedig teljesen természetessé vált, hogy az egyiptomi kultusz, az a perzsa kultusz, amin most ugye meg vagyunk rökönyödve, mert azt mondjuk, hogy a vasárnap a nap Istennek az imádata, de beemelték ugyanígy a karácsonyhoz is, ahogy a győzelmes nap győzedelmeskedik ugye a nap évfordulóján, vagy ott van az Ízisz-Oziris, vagy simán az a fajta bál kultusz is bejött a kereszténységbe, ami ellen az egész Ószövetség idején felhívta az Isten a figyelmet. Tehát figyelem, nagyon figyeljetek, hogy hova teszitek a fületeket és a szíveteket, mert még egyszer mondanám, más dolog tisztelni, becsülni és szeretni embereket, és más dolog az eszmerendszerükkel bármilyen szinten is azonosulni. Mert az ismeret nagyon fontos, és a megértés, amiről délelőtt is beszéltünk, nem lehet félretenni a profétikus kijelentéseket, nem szabad. Be kell azonosítanunk, és jól kell tudnunk, hogy hol tartunk. De nem szabad átmenni olyan oldalba, ami figyelmen kívül hagyja az isteni felhívásokat. Ezért is volt fontos a zsidó nép számára is Jézus Krisztus megjelenésekor az a tételmondat, amit Jézus a fellépésekor képviselt, ami a megtérésre tette a hangsúlyt. Mert ismeret volt, de megtérés nem. Gina, nekem keresel? Köszi. Köszönöm. Tehát ismeret volt, de megtérés nem. És az ismeret önmagában, bár nagyon szükséges és elengedhetetlen, de nem elégséges. Ezért volt Jézusnak ez a nagyon hangsúlyos felhívása a saját körén belül, hogy térjetek meg, mert elközelített az Istennek országa. És ez annyira fontos mondat volt, amilyen fontos számunkra most is, mert nekünk is megtérésre van szükségünk, testvérek. Az ismeretet már talán magunkévá tudjuk tenni, de a megtérésben hadilábon állunk. Sátán el fog buktatni mindenkit, aki nem teljesen teszi oda magát a megszentelődéshez, aki a gondolkodás módjába nem képes figyelni, alázatra jutni, aki bármilyen módon meghagyja a maga látásmódját, érzésvilágát és indulatait Isten nélkül. Nekünk mind a három területre, isteni felügyeletre van szükségünk. Azért, hogy felnövesszen, azért, hogy fejleszteni tudjon, és erről szoktam mostanában beszélni, hogy Isten keze alatt fejlődni az határtalan lehetőség. El szoktam mondani máshol, és bocsássatok meg, hogy ilyen hasonlatot hozok, de bátorkodom, hiszen Jézus is természeti megfigyelésekkel hozta összhangba, hogy maradandó legyen a mondani valója, és az Isten dolgait is egyszerűen fogalmazta. De ahogy az emberi szervezetet, ha megfigyelitek, ott is, ha csak az emésztő rendszert figyeljük, akkor óriási dolgokat tesz. Ugye felkészíti a szervezetet, felkészül saját maga is, tömegmérést végez, aprít, enzimeket termelt, bont, vegyi elemzéseket végez, visszacsatol, felszív, kiürít, laboratóriumot működtet, méregtelenít, termel és előállít. És ez csak az emésztőrendszerünk. És csak egy pici szegmensét említettem. Akkor gondoljatok bele, hogy mi, akik kompletten érző lények vagyunk, és gondolkodó emberek, mennyi mindenben szeretne az Isten minket fejleszteni, hogy kompletten jól működjünk. Micsoda lehetőségek állnak előttünk, ha a megtérést komolyan vesszük, és a megszentelődésben is Istennel együtt tudunk gondolkodni. Azt írja Ellen White, hogy a megtérésre hajlandó és a megszentelődésben jártas ember fogékony elme lesz a mennyei dolgokba, és mennyei dolgokban lesz jártas, és ez nyújt védelmet a kísértés ellen. Mi nem vagyunk elég bölcsek és okosak ahhoz, hogy sátánnak a fortéjait felismerjük időben, felmérjük, rövid reakcióidő alatt ellent is tudjunk állni. Képtelenek vagyunk. És még egyszer hangsúlyosan mondanám, sátán a mi számunkra keresztény köntösbe bújtatva hozza a kísértések sokasságát. Ezért még egyszer hangsúlyozom, ahogy az Ószövetségben a proféták kilettek küldve a maguk idejében. Akár királyi sarjak voltak, akár egyszerű pásztoremberek, mint Ámos, de úgy léptek fel, hogy ki kell, hogy zendüljön az Isten beszéde Sionról. Hangzatosan, mint egy kürt szó. Nekik volt küldetéstudatuk, nekik is, mert kell, hogy legyen küldetéstudatunk, de az is csak megszentelten lehet. Gondoljatok bele, hogy most az utolsó időkben hát nyitogatja fel az Isten a szemünket, hogy mindazt, amit mi itt átbeszélünk, ezt képviselnünk kell. Erről nem tud a világ. Semmit nem tud a világ. A protestáns egyházak is elmerültek. Az ifjú generációnak fogalma nincs róla már, mert el van homályosítva minden. Akik meg rajtuk kívül vannak, még ennyit sem tudnak. Nekünk ezzel, amit most megbeszéltünk, ezzel dolgunk van, ezt képviselnünk kell. Hogy hogyan, hogy mi módon és mikor, az az Istennek a gyújtó zsinórja lesz, és az ő segítsége, de nekünk ebben a tudatban kell élnünk, hogy nekünk van mondandónk a világ számára. És annyira rögzítette ezt a Jóisten, hogy az úttörőink után, azt mondta a nagy csalódásuk után, hogy neked ismét profétálnod kell. Sok nép, nemzet és király felől, meg meggyőződésem, hogy számukra is. Tehát ahogy kiküldte a prófétákat az ő népe körébe az Isten, és a mondani valóját hangsúlyosan és hangzatosan kizendítette, persze nem volt népszerű. Úgyhogy Antóniónak a felvetésére is mondanám, most sem népszerű az isteni meglátás, de nekünk akkor is képviselnünk kell. Ugye fel kell nyitni az emberek szemét, hogy mi honnan indult, és mi nem szól az Istenről. Gondoljatok bele, hogy az izraeliták szemét évszázadok után fel kellett nyitni arra, hogy az a dinasztia, amelyik uralkodik, és akkor most beszéljük meg azt is, hogy mit jelent politizálni, és mit jelent nem politizálni az Isten szerint. Hát a proféták mentek, és mondták az Istentől jött üzeneteket, hogy felnyíljon az emberek szeme, hogy megismerjék, hogy az a világ, amiben élnek, az látszólag ilyen, Istennek meg van róla véleménye. Tehát még egyszer visszatérek csak egy-két dologhoz. Fel kellett ismertetni velük, hogy az a rendszer, amiben élnek, akkor is, hogyha nagyon jó diplomáciai csatornákat épített ki, hihetetlen jó katonai bázisai vannak, nagyon jó gazdasági alapokon nyugszik, stabil, szövetséges társai vannak egy esetleges támadás, nagyhatalmi támadás ellen, ez értékelendő. Ez jó. Ez az embereknek is biztonságot ad. De Isten szemében a legmélyebb válság. És erre fel kellett hívni a figyelmet. Erre nem lehet azt mondani, hogy ez politizálás, mert fel kell ismerni, hogy az, amiben vagyunk, az hol tart, és Istennek mi erről a véleménye. A meglátás és a stabilizálás nem politizálás, testvérek. A politizálás az, amikor valami mellett leteszem a voksomat, és azt mondom, hogy ez sokkal jobb, mint a másik, és én amellett kardoskodom, és annak a híve vagyok, és azt nagyítom ki. De Isten szerint leleplezni a dolgokat, az nem politizálás. És gondoljatok bele, hogy az utolsó időben, most a mostani eseményekkor nekünk szemünk kell, hogy legyen arra, hogy ki csoda a szereplők között. Ez egy nagyon összetett folyamat, amin most keresztül megyünk. Annyira összetett, hogy amit most itt beszéltünk, ez is sok szegmensből áll. Rengeteg történés gyúrta, alakította az eseményeket. Nagyon sok kívülről jövő kezdeményezés, forradalmak szítása, elégedetlenség tolta szinte a nagyhatalmak elé azt, hogy ők egy adott ponton be tudjanak lépni, és jól ki tudják használni. De nekünk ezeket látni kell, és tudni kell róla. De hogy helyesen kell képviselnünk, az legalább annyira fontos folyamat. Ezért a megtérés, az egyéni megtérésünk nagyon nagy hangsúlyt kell, hogy szerepet kapjon ebben a folyamatban. A megtérésünk pedig a Krisztushoz való viszonyunkon múlik, és a bűneink megbocsátásán. Azon, hogy egy adott helyzetben, ami kialakul, tudok-e úgy alázatra jutni, hogy de, meg ha, meg csak nélkül oda tudok menni ahhoz az emberhez, akit megbántottam, és meg tudok-e bocsátani annak, aki engem megbántott. El tudom-e Istennel úgy rendezni a dolgaimat, hogy nem maradok tovább sem érzékeny, sem kategórikus, mert az isteni megbocsátásnak az alapvető lényege az, hogy változni tudok. Ha megbocsát nekem az Isten, és el is fogadom, de maradok ugyanolyan, mint voltam, akkor hatástalanná válik az evangélium, akkor egyszer az elszámoláskor azt fogja mondani a Jóisten, hogy sohasem ismertelek, mert nem engedted a változást az életedben. Tehát nekünk a megtérést is legalább olyan jól kell tudnunk, gyakorolnunk és elfogadnunk, mint az ismereteket. Ennek a kettőnek az ötvözete fogja majd megadni azt, hogy az evangélium igazán hirdettetik bizonságul az egész népnek, és akkor tud eljönni Jézus Krisztus. És ezeknek az ismereteknek a megértése és a dolgai, ezek egyre inkább épülnek. Ádámnál, meg Évánál, nem akarok ilyen messzire visszamenni, csak gondoljatok bele, hogy ott adott egy ős evangéliumot a Jóisten, amiben nagyon sok minden benne volt, hihetetlenül sok minden, ami bátorította őket, hogy nem maradnak egyedül, és van megoldás a bűnökre. De hát ahogy ment a történelem, ugye, akkor már el kellett mondani az utódoknak azt is, hogy nem elegyedhetnek a tudatosan Istent nem követő emberekkel, házasság szintjén sem, mert abból baj lesz. Baj lesz. Nem elegyedhet a búza a más dolgokkal, mert elhomályosít, elvakít, szétszedi a szíveket. Ezt láthatjuk egyébként az Ószövetség egyik legmélyebb pontján is, ugye Akhábnál, az Omri dinasztiának a megalapítójának a fiánál, amit az előbb is említettem, hogy hihetetlenül jól tűnt kívülről, hogy milyen jól megalapozta az északi királyságot. Igen ám, de hát ezzel kapcsolatban pedig behozott a házasságba egy idegen kánaánita asszonyt, akinek a hatására történt, ami történt. Tehát nem vehetjük figyelmen kívül az isteni utasításokat, mert ezt az embert is szétszette, hajlította, és arra vitte, amerre akarta. De nem csak a házassági szinten nem léphetünk olyan területre, ahol veszélyes övezetek vannak, hanem meglátások szintjén, saját kigondolások szintjén, És nekünk olyan mértékben van szükségünk megtérésre, hogy az Isten dolgaiban, ami neki az a akarata, hogy egységre jussunk. Nem akármilyen egységre, hanem olyanra, mint ami ő közöttük van. Gondoljatok bele, milyen magasra tette a mércét a Jóisten. És olyan egységet pedig mi tud kialakítani? Az egyéni Krisztushoz való viszonyunk, és a közös Istennel való igazi, tőle jövő munkálkodás. Most ez annyira idegenül, meg hidegül tudhatni, de hogy megengedjetek egy tapasztalatot, hogy az elmúlt hetekben voltak a hangversenyek, és nem tűnik olyan nagy dolognak, de higgyétek el, hogy ahogy mi ezt megéltük, hogy a teljesen mindegy volt, hogy ki kicsoda és hova jár. Teljesen mindegy volt, hogy hány éves. De olyan egységet tudott köztünk kovácsolni, hogy mi tényleg tiszta szívből tudtuk énekelni, hogy nékünk Krisztus született. És amikor utána együtt voltunk, és együtt költöttük el a vacsorát, és együtt beszélgettünk, akkor mindenki, akárhonnan jött, megjegyezte, hogy ilyen testvéri közösséget nem sűrűn lehet megtapasztalni, és hogyha ez így van itt, akkor milyen lehet a menny? Akarjatok ti is egységben lenni, és ne a nézetkülönbségeken lovagoljatok, és ne legyen klikkesedés, ne legyen hovatartozás, az egyik Pálé, a másik Apollósé. Hát kicsoda Pál és kicsoda Apollós. Az egyik ültet, a másik öntöz, de nem Krisztus az, aki viszi előbbre a dolgokat. A megtérés és az evangélium valódisága a hitelességen fog alapulni, hogy hiteles lesz ez a dolog. És nagyon fontosnak tartom, amit Gina megemlített, hogy elbuktathatók vagyunk. Vegyük komolyan, hogy minden téren veszélyben vagyunk önmagunkkal kapcsolatban, ha Krisztus nélkül vagyunk. És nekünk itt a végidőben, még egyszer hangsúlyozom, Istentől adott küldetésünk van, meg kell ismertetnünk a világgal, hogy mit mond az Isten, és hogy szól magáról, és hogy szól a történelemről. Igen, veszélyben leszünk. Igen, kikezdhetők leszünk. Igen, nem leszünk népszerűek. Senki nem volt népszerű, aki Istent képviselte. De nekünk itt van az Isten szava, amit képviselnünk kell. Ismét profétálnod kell sok nép, nemzet és király felől. És gondoljatok bele, hogy ha csak Magyarországot nézzük, mert mi itt élünk, és most nehogy azt mondjátok, ha hazamentek, hogy a Jutka arra inspirált benneteket, hogy menjetek el a parlamentbe, és gyorsan mondjátok el, de a mi politikusaink mit tudnak erről? És tényleg úgy tűnik, hogy reménytelen az eset, de hát nekik is tudni kell erről, nem? Valahogyan tudomást kell szerezni róla. A törvényhozók. De tovább megyek. A kereszténységen belül a lelkészek, a papok, a szemeik nincsenek felnyitva. Meg vannak győződve valamiről, ami nem az Isten igéjén alapul. Nekünk velük is dolgunk lesz. Nekünk hozzájuk is kell szólnunk. Nem csupán a civil emberekhez, hozzájuk is. De bizony, tudni kell a papoknak, a vezetőknek, a felelős embereknek arról, hogy így szól az Úr, és mi vár a világra. És hogy milyen üzenete van, hogy őket is a megtérésre hívja az Isten. Bűnbánatra vezetni, emlékeztek Pál apostolnál, olvashatjuk az apostolok cselekedeteiben, hogy egy Festus előtt, egy Félix előtt, fogságban, hogy állt. Hogy rávezette őket arra, hogy micsoda bűnben éltek. És ugyanakkor gyógyírt kínált azonnal nekik. Hogy döntöttek, az nem Pálnak a kérdése volt már, nem az ő felelőssége volt, de el kellett, hogy mondja. És nekünk is lesznek események, amikor nem maradhatunk csendben. És az, hogy mi ezért hogyan imádkozunk. Imádkozunk-e? Egyáltalán egységbe tudunk-e azért jönni, hogy tehetetlenek vagyunk? Nem tudjuk, hogy hogyan, de Isten ezt mondta, és mi Istent akarjuk segítségül hívni, hogy hajlandók vagyunk egymással imádkozni. Nálunk Csepregen kialakult már évek óta egy imacsoport, és És ez nem egy, nem azért, mert felülről azt mondják, hogy imádkozó csoportnak kell lenni. Ez butasság és balgasság, nem azért alakult ki. Azért, mert igényünk van rá. A tehetetlenség előhozza az emberből azt az igényt, hogy tudok valamit, de nem tudom, hogy hogy működik, és hogyan kell. És ez az igény is egységbe kovácsolt bennünket. És mi tudunk-e így egységre jutni, Krisztusi egységre? Hát Krisztus maga imádkozott minden nap az Atyához. Pedig egyek voltak gondolatban, szándékban, indulatban, mindenben. De imma közösségben kellett, hogy legyenek, hogy a pontos dolgokat Jézus tudja, és a kísértővel szemben meg tudjon állni. És nekünk tényleg ott kell állnunk majd emberek előtt, és biztosan kell ott állnunk. Biztosan, mint akik tudják, hogy minket az egyedüli igaz teremtő Isten küldött. És biztosan úgy is, hogyha meg nem értés, megvetés, vagy éppen fenyegetés ér bennünket, akkor sem halványulhat el a hangunk. Hogy ne legyünk megfélemlíthetőek, mert a félelem is a bűnöknek egyes forrása, úgy, ahogy az aggodalom is. Mennyi mindent ki kell még tisztítani a Jóistennek belőlünk azért, hogy az igazság igéit egyre fontosabbnak lássuk, és az ige szépsége olyan gazdag átformáló hatással legyen ránk, a lelkünkre, és a mennyei szeretet fénye annyira lelkesítsen bennünket, hogy ne lehessen megfélemlíteni. Hogy bátrak és biztosak lehessünk. Alázattal, szerítséggel és szerénységgel. És ha már beszéltem valamelyest az Illési korszakról, akkor gondoljatok bele, hogy Illés is kiállt, és sok száz idegen pappal, akik onnan voltak fizetve állami szinten, sok száz idegen pappal szembe azt tudta mondani, hogy itt vagyok egyedül, de ez az Isten, az igaz Isten. És megtette, amit megtett. És tudnia kellett róla az akkori világnak, hogy megszólalt az igaz Isten. És Illést olyan mértékben lelkesítette az Úr, hogy meg tudta ezt tenni, hogy utána volt félelme, hogy utána lelkileg hol volt egy ideig, az egy másik kérdés. De ez az Illés, ezt a meggyengült, torz, kánaánita kultuszokat két vállal hirdető király előtt úgy tudott futni, hogy tisztelte, becsülte a királyt, vezette a szekerét az eső elől, de nem egyezett ki a király által diktált vallási rendszerrel és politikai rendszerrel. Na itt van az, amikor nem politizál valaki, megadja a tiszteletet a másiknak, de az Isten igéjét világosan közvetíti, és abból egy szemet nem engedhet. Ez lett volna a mai Isten tiszteletnek a lényegi mondandója, hogy úgy keressük az Urat, hogy úgy találjuk meg, hogy úgy tudjuk mi magunk is hirdetni, hogy bizony nincs messze az Isten, és a tudatlanság idejét elnézi, de a tudás az már felelősséggel ruház fel bennünket is. A megtérés is, a gondolkodásmódbeli változás, az Isten ismerettel együtt felelősséget hoz ránk, a felelősség pedig segít bennünket a terhek lerakásában, mert a megtérés ebben is segít bennünket, és azoknak a terheknek az elviselésében, amit pedig nem tudnánk magunk megtenni, abban pedig nagy segítséget ad. Mert mi képesek vagyunk olyan terheket cipelni, amit nem nekünk kell, és nem vagyunk hajlandók felvenni olyan terheket, amelyeket pedig könnyűnek és gyönyörűségesnek mond az Úr. A gondolkodásmódbeli megváltozásunkban ebben is segít az Isten. Csak engedjük, hogy megtérjünk, és sürgető az idő, mert a végidejében élünk, nagyon komoly események fognak pillanatokon belül bekövetkezni, és nekünk hirdetnünk kell az Isten evangéliumát. Azért, mert van megváltónk, van szabadítónk, és tudjuk, hogy kinek a képviseletében vagyunk. Ezt kívánom mindannyiunknak, hogy sikerüljön az egyéni megtérésünk, hogy lehessen egység közöttünk olyan, amit Krisztus kívánt nekünk, és ne tudjon eltántorítani az sem, ha hátunk mögött mást mondanak, az sem, ha kikezdik, akár saját körünkön belül az evangéliumot, akkor sem, hogyha még nem mindenki ért ezzel egyet, és nem mindenki tud besorolni e mögé. Ha egy tiszta igazi kezdeményezés el tud indulni, akár 2-3 ember közvetítésén belül is, oda az igaz szívűek csatlakozni fognak. Mert mindenki vágyik erre. Minden igaz szívű, hívő ember. Ezt kívánom nektek, hogy a megtérésen és az ismét profétálni kell mondatokon belül tudjunk kiigazodni, tudjuk igénybe venni, és nagy hatással lehessen ránk és másokra is. Amen.